Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvérek, Isten igéjét, Ézsaiás könyvéből a 12. fejezet 6. versében a következőképpen. Azon a napon ezt mondod majd: hálát adok neked, Uram, mert bár haragudtál rám, elmúlt haragod és megvigasztaltál. Íme Isten az én szabadítom, bízom és nem rettegek, mert erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából. Azon a napon ezt mondjátok majd: adjatok hálát az Úrnak, hirdessétek nevét. Adjátok tudtára a népeknek nagy tetteit. Emlékeztessétek őket, hogy neve magasztos. Énekeljétek, hogy milyen fenséges tetteket vitt véghez az Úr. Tudja meg ezt az egész föld. Kiálts és újjongj, Sion lakója, mert nagy közöttetek, Izrael szentje. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban az előző vasárnap jubiláte vasárnapja volt. Az örvendezésnek a vasárnapja. Azért, mert az Isten teremt, és ma is teremt, ma is világosságot gyújt, életet teremt, embert, és tudjuk azt, hogy ez magától nem történhet meg. Visszalapoztam valamelyik prédikációs füzetembe, és korábbi Isten tiszteleten mondtam azt, hogy egy Szűcs Ernő nevezetű matematika-fizika tanár, aki annak idején a budapesti Bolyai Főreál iskolán tanított, mondta el, számította ki, hogy csupán egy 21 sejtből álló kezdetleges élőlény kialakulásához 400 milliárd év is kevés lenne. Összehasonlításképpen tudjuk, hogy ma a tudomány 4,6 milliárd évesre becsüli a Földet. Nem alakulhat ki az élet véletlenül. Mesebeszédet ne higgyünk el. Azt olvastuk az elmúlt vasárnap, hogy Isten 6 nap alatt alkotta ezt a világot, hogy mennyi volt, mennyi időt ölelt fel egy nap, ezt nem tudjuk. De nem ez a fontos. Nem az idő a fontos, hanem az, hogy Isten teremtette a világot, akarta, hogy legyen, életünk. És a 7. napról beszéltünk hangsúlyosan, hogy az első, amit az ember megtett, az az ünneplés volt, vagyis Isten ünneplésre rendelt bennünket. És ezért énekelhetünk. Ezért dicsérhetjük Istent és magasztalhatjuk őt. Ezért van Kántáte vasárnapja. Mert az énekben erő van. Vagyis inkább pontosabban szólva, az Úrban van erő. Így olvastuk Ézsaiástól: erőm és énekem az Úr. Tudjuk azt jól, hogy a zene és az éneklés gyógyít. Körülbelül 2800 évvel ezelőtt történt az, amikor Saul magához hivatta Dávidot, hogy zenéljen neki, mert gonosz démonok gyötörték. A leírás megegyezik a depresszió tüneteivel. És amikor Dávid játszott, zenélt, akkor Saul megkönnyebbült. A Patika magazinban olvashatjuk azt, hogy legkorábban a 19. században találkozunk zeneterápiával. Kicsit elkéstek, mert 2800 évvel ezelőtt már biztos, hogy volt zeneterápia, hogyha olvassuk a Szentírás Dávid és Saul történetéből. De minden esetre jó dolog az, hogy ott is felismerik, már is hozzák, hogy egy francia pszichiáter hogyan ismerte fel azt, hogy jótékony hatással van a zene hallgatás a vérnyomásra, helyreáll a vérnyomás, a beteg hangulata pozitívvá lesz. Arról is írnak, hogy nem mindegy, hogy milyen zenét hallgat az ember. Nem mindegy az, hogy zenét, vagy pedig zörejeket hallgatunk. Például a TV műsoroknak a monoton zaja nem segít, hanem éppen, hogy feszült érzelmi állapothoz vezet, hiszen az mindig, az a monotonság mindig az idegrendszer egy bizonyos pontjára helyez nyomást, és így az idegrendszer működésére és a szervezetünk működésére is negatív hatással van. Hát gondoljunk bele, hogy miért van annyi nyughatatlan gyermek, miért van annyi nyughatatlan ember, azért annak a heti sok-sok órás tévénézésnek, internetezésnek megvan ám a következménye. Nem lehet becsapni az emberi szervezetet. A zenei hangok érdekes módon a rezgés hullámokon keresztül a bőrön át is áthatolnak, és jótékony hatással vannak. Kísérletekkel igazolták, hogy még a süket némák esetében is jótékony hatással van. Bár nem hallják a fülükön keresztül, de a bőrükön keresztül érzékelik, és átjut a szervezetükbe, és jótékony hatással van a fájdalom csökkentés területén, vagy a máj, vagy a bérrendszer működésében. Aztán ilyesmit is megállapítottak, hogy kimerültségre, szív- és érrendszeri betegségekre, álmatlanság ellen, gyomor, vese, légzőrendszer, asztma kezelésében, és még sorolhatnám a sort. A zene jótékony hatással van a szervezetünkre. A dalolás, amit szaknyelven így neveznek, hogy a vokális terápia, különösen jótékony hatással van a szervezetünkre. Egy kis biokémia, miért javul a vérkeringés? Miért van jótékony hatással a szervezetre? Azért, mert megugrik hirtelen a vérnek a hemoglobin szintje, és ezért oxigénnal telítődik meg a sejt, és így javul a vérkeringés. Nő az energiánk, nő az életerőnk, erősödik az immunrendszerünk. De nem ez a fontos, hogy ismerjük a jótékony hatásnak a szervezetünkben lezajló mechanizmusát. Hogyan történik ez? Hanem az a fontos, hogy énekeljünk az Úrnak. Nyilvánvaló, hogyha 2800 éve tudnánk már, vagy legalább a 19. századtól, ahogy a Patika magazin mondja, tudnánk már, hogy milyen hatással van az Istennek való éneklés, akkor valószínűleg nem ennyien lennénk a templomba, és valószínűleg több Isten tisztelet, több Isten magasztaló alkalmat kellene tartanunk, mert tudnánk azt, és hinnénk azt, hogy ez gyógyít. Nagyon megdöbbentem azon, amikor voltam egy apa-fia szemináriumon, és ezt a Németországban egy ökumenikus szervezet, a családsegítő szolgálat indította el, így jött aztán Magyarországra is, és éppen vendégünk volt a németországi szeretnek az egyik tagja, és beszélt arról, hogy a teremtés csodájáról, milyen fantasztikusat teremtett az Isten, és hogy életet adott nekünk. És megkérdezte tőlünk, hogy hiszitek-e ezt? És akkor így mélabúsan bólogattunk, hogy igen, igen, hisszük. Azt mondta, nem hiszem el. Azt mondta, hogy ha hinnétek azt, hogy Isten tényleg milyen fantasztikusat alkotott, akkor felugráltatok volna, és tapsoltatok volna, és örömújongásba törtetek volna ki. És igaza van. Az a baja a mi egyházi életünknek, hogy nem mutatjuk ki az örömünket. Egyébként ez is egy érdekes dolog. A pszichoterápia ezt is már kimutatta, rájöttek arra, hogy a visszafojtott érzelmek, amikor nem mutatjuk ki az örömünket, pedig ki kellene mutatni, az rossz hatással van a szervezetünkre. Igenis, merni kellene az örvendezésünket kimutatni. Nem akármilől ír Ézsaiás, hogy csendes énekléssel dicsérjük az Istent, hanem kiálts, ujjong, Sion lakója, mert nagy közöttetek Isten szentje, Izrael szentje. Kiáltás, ujjongásról van szó, olyan kiáltásról, amit tudjuk, hogy például a Jeruzsálem bevonulásánál megvetettek a papok. Figyelmeztették Jézust, hogy hallgattassa el a gyerekeket például. Vagy olyan örömről volt szó, amikor Dávid, tudjuk, örömújjongással, ugrálva, táncolva vitte be Jeruzsálembe a szövetség ládáját, kitekintett Mikál az ablakból, szívből meggyűrölte. Micsoda gyerekes viselkedés gondolhatta magában. Nem az a fontos, hogy ismerjük a biokémiai háttérmechanizmusát, az éneklés, a zenehallgatás jótékony hatásának, hanem az, hogy tegyük, hogy újjongjunk, hogy örüljünk, hogy énekeljünk, zenéljünk. És nem attól függ a jótékony hatása ennek, hogy mennyire jó a technikai tudásunk. Hogy egy szólamban, kettő vagy négy szólamban tudjuk gyurmálni az orgonát. Nem attól függ, hogy milyen szinten tudunk énekelni. Emlékszem egy kemény kezű munkás emberre, aki valamikor kb. 25 évvel ezelőtt csatlakozott a Békés Csabai ifjúsági közösséghez, úgy ki is lógott a sorból, és rettentően fals hangja volt. Amikor mellette ültem, akkor alig tudtam elviselni azt a fars éneklést, de nagyon lelkesen tudott énekelni. Látszott rajta, hogy szívből teszi az egészet. Isten sehol sem mondja azt, hogy ilyen módon nem lehet neki énekelni. Viszont a szívnek a fars voltáról nagyon sokat beszél a Szentírás. Arról beszél, hogyha énekeljük azt, hogy mi mindent tett velünk az Isten, de nem hisszük, akkor ez utálatos Isten előtt. Egyik lelkész kollégánk, amikor beszélgettünk erről az igéről, azt mondta, hogy a legtöbbet az éneklésünkkel hazudunk az Istennek. Gondoljuk végig, amit mit énekeltünk eddig, és remélem, hogy mindent hisszük, amit énekeltünk. Így énekeljük majd ezzel a figyelemmel a következő énekeket is. Miért lehet tisztán énekelni, tiszta szívből énekelni? Akkor, hogyha hálásak vagyunk az Istennek. Hogyha biztosak vagyunk az ő szabadításában. Mert ezt énekeljük, azon a napon ezt mondod majd, hálát adok neked, Uram, mert bár haragudtál rám, elmúlt haragod és megvigasztaltál. Hogyha hálásakká válunk és biztosak leszünk az ő szabadításában. Ez a ige szakasz 2004. decemberében volt utoljára szószéken. Ennek is utána néztem, akkor feleségem beszélt róla, és elmondta akkor a személyes bizonyság tételét, hogy ő hogyan ismerte meg Jézus Krisztus, mint megváltóját. Mondván, hogy egyik teológiai professzorunk említette azt, hogy a gyülekezetnek joga az, hogy tudja, hol áll a hitben a lelkésze. Hát most eltelt azóta majdnem 4 év, úgyhogy most egy kicsit röviden összefoglalva én is elmondom, már sok ponton találkozik az Isten keresésünk, hiszen együtt kerestük hosszú ideig az újjászületést, a megtérést. Az én lelki indulásom az a konfirmációtól datálható. Akkor indultam el a konfirmációra azzal a jelszóval, hogy nincs Isten. Édesanyám nagyon szomorú volt emiatt, nem részletezem, de mivel általában jó fiú voltam, azért elmentem a konfirmációi oktatásra. És ott találkoztam először azzal, hogy milyen is az az ember, aki Istenben hisz, mit is hiszünk valójában, miről is van szó igazából. Úgyhogy amikor írtam az önéletrajzomat, amit annak idején 2003-ban a nagytartsai gyülekezet kért, azért írtam bele, hogy az első ilyen fontos személy számomra Győri János Sámuel volt, aki a konfirmáló lelkészem. Akkor fordult át bennem a nihilizmus, az, hogy nincs Isten, azzá, hogy igen, van, és nagyon jó dolog, hogy tudom, hogy van. De ez csak a kezdet volt. A következő lépés az volt, amikor Bakai Péter volt a gyülekezetnek a segédlelkész, és ő tartotta az ifjúsági bibliaórákat, és akkor az ő életében találkoztam azzal, hogy mennyire komolyan követi a Krisztust. Hogy mennyire gyakorlati módon vette elő a témákat, házasság, szerelem, tőle tanultam meg igazából azt, hogy hogyan is lehet élni társas kapcsolatban. Hogy mi az Isten akarata a házassággal kapcsolatban. Tudom, hogy nem olyan lenne akkor a családi életem, hogyha nem jártam volna ezekre az alkalmakra. Fogalmam sem lett volna arról, hogy mi is az Isten akarata, ami jó és tökéletes, mondja Pál apostol. Aztán elkezdtem kántorizálni abban a két gyülekezetben, ahol aztán a lelkészi szolgálatom első részét végezhettem, Gerendáson és Csorváson. És akkor ott először Bakai Péternek a szolgálatával találkoztam, az erősített utána Szeverény János szolgálatával találkoztam. És így éredődött meg bennem az, amit addig elképzelhetetlenek tartottam, hogy lelkész legyek. Azelőtt ez teljesen nonsens volt az én számomra. Pedig megkérdezték egyesek, nem szeretnék-e lelkész lenni. Egyszerűen egy nagyon nagy tartózkodás volt bennem. Nem tudom megmagyarázni, hogy hogyan fordult át ez az egész bennem valamikor másodikos, harmadikos gimnazista koromban. Amikor pont az ellenkező gondolatra jutottam, hogy ha Isten van és szeret bennünket, akkor nincsen annál nagyobb öröm, mint hogy erről beszéljek minél többeknek. És ezt úgy képzeltem el, hogy akkor lelkész leszek. Nem csak lelkész tűzheti ki maga számára ezt a célt. De én akkor nem nagyon mertem beszélni annak idején az embereknek a hitemről. És úgy gondoltam, hát ez a karikatúrája a gondolkodásomnak, hogy akkor úgy gondoltam, hogy akkor lelkész leszek, mert akkor muszáj beszélnem erről. És ez így is van. Muszáj erről beszélnem, muszáj szólnom róla, és nem bántam meg, hogy engedelmeskedtem Isten hívásának. És aztán még egy vonulat, amikor a teológiára mentem, akkor szembesültem azzal a kérdéssel, hogy újján születtem-e. Egészen odáig, amikor megkérdezték tőlem azt, hogy megtértél-e már, akkor egy ilyen zavart érzés volt bennem, hogy megtértem, nem tértem, mi történt? Hiszek, de mégsem eléggé. Hogy van ez? És aztán, amikor a teológián történt egy kisebb ébredés, néhányan hitre jutottak, olyanok, akik rettentő pökhendi módon, filozofikus módon közelítették meg az igét, sokszor szemben álltak az Isten igéjével, egészen mást mondtak a teológiai állítatokon, mint amit a Biblia mond. A közösségben is közösségből is kilógtak, és úgy gondolták, hogy ők a nagy fejek, mert ismerik a különböző filozófiai irányzatokat. Egy-egy ilyen embernek a megtérése óriási hatással volt a környezetükre. És számomra is ez jelentette az újabb lökést, hogy hogyan is fogadjam el Jézust megváltómnak. Hogy egyszerűen csak hinnem kell, nem bonyolultabb dolog ez a téma, csak egyszerűen el kell fogadnom, hinnem kell, azt kell mondanom, amit itt az ige mond, hogy Isten az én szabadítom. Bízom, nem rettegek, mert erőm és énekem az Úr. Megszabadított engem hinni. És valójában erről szól az evangélikusság. Az igaz ember hitáltal él. Volt Luthernek alapgondolata. És aztán sorolhatnám tovább, hogy ez hogyan tudott megerősíteni a következő években, hogyan kaptam Isten kegyelméből egy boldog családi életet, hogyan tudtam édesapám elvesztését feldolgozni, megerősödni is általa, mert tudom, hogy Isten az én szabadítóm, nem rettegek. Csomó gyakorlati következménye van annak, hogyha valaki énekel az Úrnak, és nem felejti el, hogy ő a szabadító, és hiszi, és nem fél, nem retteg. Politikai következménye is van az Isten dicsőítésének. Politikai tett is Isten dicsőítése. A Római Birodalomban tudjuk, hogy nem tolerálták Jézus dicsőítését. Üldözték a keresztényeket. Ma sem tolerálják Jézus uralmát. Hogyha nincsen üldözés, akkor az csupán azért van, meglátásom szerint, mert gyengén tükrözzük vissza megalkuvásaink miatt Isten uralmát. És nagyon gyakran belekeveredünk mi is ugyanazokba a dolgokba, mint amiben a nem hívő társaink. Fekete gazdaság, adócsalás, megvesztegetések, paktumok kötése, üzleti kiadások, felnagyítása, elszámolásoknál, munkaidő nyilvántartás, meghamisítása. Mert valójában mi az Istene, az egyik Istene a mai világnak? Az anyagi jólét. És ennek érdekében nagyon sok megalkuvásra hajlamosak vagyunk. És nyilván akkor nem tűnik ki az, hogy milyen is egy keresztény, aki Krisztust vallja urának. Mert amikor valójában csatlakozunk Jézus uralmához, Isten országához, akkor egy rivális birodalomhoz csatlakozunk a dicsőítésünkkel. És akkor magunkra vonjuk e világ isteneinek a haragját. Azzal fejezem be, hogy Isten méltó egyetül a dicsőítésünkre. Az angol szó a dicsőítésre, Isten dicsőítésére worship. Ez a worship szóból, szó összetételből származik. Azaz az érdemesség kifejezésből származik. Isten egyedül érdemes arra, hogy dicsőítsük. A görög szó a proszkyneó, azt jelenti, hogy előre jönni, kezet csókolni valakinek. Egyedül az Isten méltó arra, hogy előre jöjjünk, testmozgásunkkal, meghajlásunkkal is kifejezésre juttassuk a hódolatunkat. Nem érdemes az anyagi jólét erre a mozdulatra, mert előbb-utóbb cserben hagy. Nem érdemes a személyes boldogság erre a dicsőítésre, hogy ennek az oltárán feláldozzuk a másik embert, ott hagyjuk, csávában hagyjuk, boldogságot ígérő vallásokhoz, szektákhoz csatlakozzunk. Nem érdemes rá a félelem nyugtalanító Istene, amely ellen sokszor próbálunk valamit tenni, például megvallja mondjuk a reklámban az idős hölgy, hogy én már boldog ember vagyok, mert hildes vagyok. Ez nem fog bennünket boldoggá tenni és felszabadultá tenni. Ez öncsalás. Egyedül csak az Isten érdemes arra, hogy őt dicsőítsük, aki a fiát adta. Aki meghalt értünk és feltámadt. És bár haragudott ránk, ahogyan olvassuk az igében, mégis elmúlt ez a harag, megvigasztalt, örök életet adott, és ebben az életben pedig erőt, addig, amíg szükséges. Így csendesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, kérünk téged arra, hogy valóban tudjunk szívből dicsőíteni, magasztalni téged, ha kell kiáltani, hangos szóval énekelni, otthonainkban, gyülekezetben, bárhol, ahol vagyunk, ne mást dicsőítsünk, ne másnak adjuk, ezt a dicsőítést, hanem egyedül neked. Urunk, bocsáss meg nekünk, hogy annyira gyenge a mi Isten dicsőítésünk, hogy eltűri a világ sok-sok istene, hiszen megalkuvásainkkal belesimulunk a világ helyzetébe. Kérünk, emelj fel bennünket, emeld fel a fejünket, megalkuvás nélkül, tiszta szívvel téged tudjunk imádni. Amen.